ma délelőtt a Máté evangéliumának a két fejezetéből fogunk felolvasni igéket, a 9. rész 35 és 36. versét, valamint a 11. fejezetnek a 28-tól a 30-ig terjedő részt. Kérem, aki állva, aki tudja állva, hallgassa meg Isten igéjét. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. A 11. rész 28-30. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Imádkozzunk!
Mai igehirdetés címe: elcsigázottak és kimerültek. A felolvasott ige alapján választottam ezt a címet, hiszen ott azt olvastuk, hogy az Úr Jézus feltejárt minden városban, faluban, tanított, hirdette Isten országának evangéliumát, gyógyított minden betegséget, és közben a sokaság, akivel találkozott, az el volt gyötörve, az el volt a terhei alatt roskadva, és megszánta őket az Úr Jézus. Tudom, hogy ez a kifejezés, hogy elcsigázottak és kimerültek, más, mint ahogy ezt olvastuk. A Békés Tanos fordításban találtam ezt a két szót. Az elcsigázottak és a kimerültek engem nagyon megérintettek. Nem tudom, hogy ki hogyan jött ide ma reggel. Nem tudom, milyen hét van mögöttünk. Milyen hetek vannak mögöttünk. Milyen hónapok. Esetleg évek. De azt hiszem, hogy a mai kor emberének lelki állapotát sokszor nagyon jól leírja ez a két szó. Elcsigázottak és kimerültek vagyunk. Ki vagyunk facsarva, nincs már több erőnk, tartalékaink végére értünk. Úgy érezzük, hogy nincs időnk feltöltődésre, nincs megállás, nem találjuk a megpihenésnek, megnyugvásnak a helyét. Elgyötörtek és elesettek vagyunk sokszor. Nem tudom, hogy ez ismerős valakinek ez az állapot, mert nekem igen. Ha nem is állandóan ebben vagyok, de újra és újra ezzel kell küzdeni. A kimerültséggel, az elcsigázottsággal, az elgyötörtséggel, elesettséggel. De van-e erre az Úr Jézusnak megoldása? Vagy ezzel kell élnünk? Tud-e a mai ige is szólni hozzánk, ha ebben a helyzetben vagyunk? Ha ki vagyunk merülve, ha tartalékaink végére értünk, és nem látunk kiutat, nem látunk megoldást. Én hiszem, hogy van. De ahhoz, hogy erre beszéljek, nézzünk meg, hogy ezt az állapotot, ezt az elcsigázott, kimerült, elgyötört és elesett állapotot az Úr Jézus milyen képpel írja le. Azt mondja, hogy elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. A sokaság olyan volt, mint egy pásztor nélkül való nyáj. De az a nyáj, amelynek nincsen pásztora, miért lesz elesett? Miért lesz elgyötört? Miért lesz kimerült? Miért lesz elcsigázott? Ahhoz, hogy ezt megértsük, látnunk kell, hogy mi a pásztornak a feladata. A pásztornak mindenekelőtt az lenne a feladata, hogy jól egyelőre terelje a nyájat. Kövérfűre, ahol a nyáj tud táplálkozni, megerősödni. Utána friss forrásvízhez, hogy felüdüljön. A pásztor feladata, hogy őrizze a nyájat, hogy észrevegye a leselkedő veszélyt, a farkas vagy az oroszlánt, vagy bármi más ragadozó állatot, és megóvja a nyájat a ragadozóktól. A pásztor feladata, hogy nap mint nap személy szerint törődjön minden egyes bárányával. Észrevegye a sérültet, észrevegye a beteget, észrevegye a gyengét, az erőtlent, észrevegye, hogyha valamelyik elkóborolt. A kérdés az, hogy van-e nekünk ilyen pásztorunk? Van-e olyan pásztorunk, aki nap mint nap szíves legelőkre vezet bennünket? Aki táplálékot ad? Aki felüdíti a lelkünket friss forrásvízzel? Van olyan pásztorunk, aki személy szerint törődik velünk? Aki észreveszi, hogyha elgyengülünk? Ha erőtlenek vagyunk? Aki észreveszi, hogyha megsérülünk? Ha sebeink vannak? Aki észreveszi, hogyha lelkileg betegek vagyunk? Van-e olyan pásztorunk, aki észreveszi, hogyha rossz útra tévedünk? Van-e olyan, aki visszahoz a rossz útról? Bekötözi a sebeinket, meggyógyítja betegségeinket? Remélem, hogy van. De mi van, hogyha nincs egy nyájnak pásztora? Mi történik akkor? A nyáj a pásztorra van utalva. A pásztor vezeti a füves legelőkre. A pásztor vezeti a hűs forráshoz. Ha nincs pásztor, a nyáj szétszéled, kóborol. Nem talál füves legelőt. Éhezik. Nem talál hűs forrást. Szomjazik. Nincs, aki bekötözze a sebeit. Sebesülten marad. Nincs, aki megóvná a veszélytől. A nyáj ki van szolgáltatva a ragadozóknak, pásztor nélkül. Nincs, aki megerősítse őket, ha legyengülnek. És hogyha ez az állapot nem változik meg, ha a nyáj ebben marad, akkor egy idő után kimerült lesz, elcsigázott lesz, elesett lesz, elgyötört lesz. A pásztor nélkül való nyáj elszéled, éhezik, szomjazik, ki van szolgáltatva a veszélynek, elcsigázott és kimerült lesz. Van-e nekünk pásztorunk, aki törődik velünk? Hiszen, hogy van, ha Krisztuséi vagyunk, akkor lenni kell pásztorunknak. Már az Ószövetségben, a Zsoltárok könyvében azt mondja, az ige, az Úr az én pásztorom. Ugyancsak az Ószövetségben, Zakaria, Ezékiel könyvében ezt olvassuk, maga az Úr szól így, majd én magam keresem meg juhaimat. Én viselem gondjukat, én legeltetem juhaimat, én keresek nekik pihenőhelyet. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengéket erősítem, a kövérre és erősre vigyázok. Úgy legeltetem őket, ahogyan kell. És az Új Szövetségben maga az Úr Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Ha Krisztusé vagyunk, van pásztorunk. Nem kérdés, hogy jó pásztorunk van. Nem kérdés az, hogy az Úr Jézus táplálni akar bennünket. Fel akar üdíteni az ő igéjével. Nem kérdés, hogy oltalmazni akar bennünket. Nem kérdés, hogy be akarja kötözni a sebeinket. Nem kérdés, hogy meg akar gyógyítani. Nem kérdés az, hogyha elszéredünk, ha elmegyünk, akkor ő utánunk jön, és visszaterel a jó útra. Akkor mi a kérdés? Hogy mi hogyan viszonyunk ehhez a jó pásztorhoz? Keressük-e őt? Ugye a jó pásztor minden reggel kivezeti az akolból a juhokat. A juhok hallják a hangát, és követik őt. Ez történik nap mint nap. Előttük megy a pásztor, vezeti őket füves legelőkre, csendes vizekre, és utána vissza éjszaka az akolba, a biztonságos helyre. Ez történik velünk is. Halljuk nap mint nap az Úr Jézus hangját. Terelget, vezet, megelégíti a lelkünket, felüdít. Észreveheti, mert ott vagyunk a közelében, ha megsérültünk, ha betegek vagyunk, ha elgyengültünk. Hol vagyunk a jó pásztorhoz képest? És ha sokáig ebben az állapotban vagyunk, ha úgy élünk, mintha nem lenne pásztorunk, akkor elgyengülünk. Akkor kifáradunk, akkor kimerülünk, olyanok leszünk, mint a pásztor nélkül való nyáj. Nekem újra és újra fel kell ismernem, hogyha kimerülök, ha elcsigázott leszek, akkor csak Krisztusban találok új erőt, megnyugvást, békességet. Nem segít akkor, hogyha nézem a tévét, vagy olvasok, vagy zenét hallgatok. Egy időre talán kikapcsol abból, amiben benne voltam addig. De utána újra visszazökkenek abba az állapotba. A lelkem állapotát nem változtatja meg a kikapcsolódás. Amikor elcsigázott vagyok, akkor nem kikapcsolódnom, hanem Krisztusba bekapcsolódnom kell. Rajtam az segít, ha oda megyek az igéhez, ha igazán el tudok benne mélyedni, ha az imádságban el tudok merülni, ha igazán időt szánok arra, hogy az Istennel legyek, az élő közösségben. Ha időt szánok arra, hogy Krisztus az igén keresztül velem személyesen törődjön. Ha időm van arra, hogy meg tudjon engem szólítani, az igén keresztül meg tudjon gyógyítani, az igén keresztül meg tudjon vigasztalni, az igén keresztül meg tudjon erősíteni, új erőt tudjon adni, távlatot tudjon adni. Ne csak úgy érezzem, hogy benne vagyok egy taposó malagban, aminek nincsen vége, hanem újra fel tudjon tölteni. Ez a tévé, a zene, a kikapcsolódás nem tudja megadni, csak a jó pásztor. A mai világra az a jellemző, hogy gürcölünk, húzzuk az igát, addig, amíg kórházba nem kerülünk. És ott talán helyre tudnak bennünket rázni, és akkor megyünk vissza újra húzni az igát. És az az érzésem, hogy így vagyunk Krisztussal is. Nem megyünk addig oda komolyan hozzá, amíg valami komoly bajom nincsen. Butánbak vagyunk a bárányoknál, mert ők nap mint nap hallják a pásztornak a hangját, és nap mint nap követik őt. És mi nem tesszük meg azt, hogy mi is nap mint nap oda mennénk hozzá, hogy halljuk az ő hangját, hogy szólhasson hozzánk, hogy az ige által meggyógyuljunk, új erőre kapjunk, ne legyünk kimerültek, elcsüggettek, vagy hova jutottunk, kihozzon ebből az állapotból bennünket. De hogyan viszonyult az Úr Jézus azokhoz, akik elesettek voltak, akik elcsüggettek voltak, elgyötörtek voltak? Azt mondja az ige, hogy szánalomra indult irántuk, könyörületességre indult irántuk. Édesanyámnak nagyon nagy fájdalma volt, hogy én 14 éves koromban elkerültem otthonról. Vidékről Budapestre költöztem, itt tanultam egy szakközépiskolába, kollégista lettem, és azért volt nagy fájdalom, mert egyedüli gyerek voltam, illetve vagyok. És 14 évig volt édesanyámnak igazából lehetősége arra, hogy az anyai szeretetét felém úgy intenzíven gyakorolja. És mindig azon aggódott, hogy van-e mit ennem, jó helyen van-e a kollégiumban, mert nem tudta az anyai szeretetét ebből a távolságból rámenteni. Mindig szánakozott felettem. Akkor az Úr Jézus ne szánakozzon azon a népen, ami távol van, ami úgy él, mintha nem lenne pásztora. Nem sokkal jobb lenne a pásztor közelében. Édesanyám úgy gondolkodott, hogy ha otthon lennék, és sokkal jobbat adna, mint amit én kapok a kollégiumban. Ha Krisztus közelében, jó pásztor közelében lennénk, nem sokkal jobb dolgunk lenne? Szánakozott, megszánta, könyörült ezen a sokaságon. Nekünk lenne jó, ha Krisztussal lennénk, szoros kapcsolatban. És mit mond a másik igében? Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, és terhek alatt roskadtok, és megnyugvást adok nektek. Jöjjetek én hozzám. Miért hordszalásszátok a terheiteket egyedül? Amíg kimerültetek, addig, amíg kimerültek és elcsigázottak lesztek. Eddig igazából arról beszéltem, hogy a jó pásztor hogyan törődik a nyájával. Az igén keresztül. Most egy másik képre hagyváltsak, ami arról szól, hogy mi, az ő nyája, hogyan törődünk az ő igéjével. Hogyan viszonyulunk hozzá, azzal az igével, igéhez, amelyet gyógyítani akar bennünket, amelyet el meg akar bennünket erősíteni, újra vissza akar magához terelni, amelyet táplálni, itatni akar bennünket. Ugyanis a másik igében azt olvastuk, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terhek alatt roskadtok, és én megnyugvást adok nektek. És hogyan folytatódik? Vegyétek fel az én igámat. hogyha valaki itt, és terhek alatt roskod, és hallja azt, hogy vegyetek fel az én igámat, akkor nem tudom, mit gondol. Józsi, már elég bajom van nekem. Én már szeretnék megállni. Én már nem akarok több igát. Van nekem elég. Én kikapcsolni akarok, én pihenni akarok. Nem kell iga. Mégis az ige azt mondja, vegyétek fel az én igámat, és nyugalmat találtok a lelketeknek. Itt nem akár milyen igáról van szó. Krisztus igájáról. Mit mond? Az én igámat. Miért van más milyen iga? Mint Krisztus igája? Én azt hiszem, hogy van. Ebben az életben nagyon sok iga van. És sokszor azért fáradunk ki, és sokszor azért vagyunk elcsigázottak, elgyötörtek, mert olyan igákat húzunk talán, amiket nem kellene, amiket pedig kellene, abban pedig egyedül maradunk, és nem fordulunk oda Krisztushoz. Vannak igák, amelyeket nem kellene húznunk. És vannak igák, amelyeket pedig Krisztussal együtt kellene húznunk, hogy az tényleg könnyű legyen, és gyönyörűséges. Én tudom, hogy elsőre a belsőn tiltakozik az ellen, hogy igát vegyünk magunkra. Mert hát az ige vonó állatok terhet húznak. Legyen a szekér, vagy eke, vagy borona. Ha valaki igát vesz magára, az terhet fog húzni. És ha sok terhünk van, akkor nem akarom még többet. De nem mindegy, hogy milyen az igánk, milyen a terhünk. Iga és iga között, teher és teher között nagyon nagy különbségek lehetnek. Milyen az Úr Jézus igája és terhe? Az én igám gyönyörűséges. Az én terhem könnyű. Vannak másmilyen igák is. Vannak olyan igák, amelyek nem gyönyörűségesek, amelyektől inkább meg akarunk szabadulni. Vannak olyan terhek, amelyek nem könnyűek, amelyeket inkább le akarnánk rakni, amelyektől inkább szabadulni akarnánk. De az Úr Jézus igája gyönyörűséges, és az ő terhe könnyű. Mi ez az iga, amit magunkra kellene vennünk? Az Isten igéje. Az Úr Jézus szava, amely gyönyörűséges, ha magunkra vesszük. És könnyű lesz, ha magunkra vesszük. Azért mondtam, hogy eddig arról beszéltünk, hogy az jó pásztor hogyan törődik felünk az igén keresztül. Most pedig az, hogy mi hogyan viszonyulunk az ő igéjéhez. Hogyan törődünk az ő igéjével. Mert ha magunkra vesszük az igéjét, akkor találunk megnyugvást a lelkünknek. Sokszor azért nem nincs nyugalmunk, mert nem törődünk az Isten szavával. Inkább a saját magunk gondolatai szerint élünk. És jutunk olyan döntésekre, és kerülünk olyan helyzetekbe, amelyek megterhelnek bennünket. És nem tudjuk elhordozni azoknak a terhét. Most szeretnék néhány példát mondani az életből, ami terhet jelenthet. Különböző területekről. És az Isten igéje hogyan tanácsolhat bennünket. És mi történik akkor, hogyha ezeket az igéket magunkra vesszük. Az Isten igáját magunkra vesszük. Így ha valakinek van munkája, akkor sok teherrel találkozhat. Lehet valakinek olyan főnöke, aki szívtelen, egyetlen, maga az ige írja. Aki alatt nagyon nehéz dolgozni, nagyon nehéz elviselni, és akkor az ember mit csinál? Állandóan hőzeng, lelkében háborúság van, panaszkodik a munkatársainak. De mit mond Péter apostol? Engedelmeskedjetek még a szívteleneknek is. Még a kegyetleneknek is. Péter apostol mit mond? Tiszteljük és becsüljük az urainkat, a főnökeinket. Magunkra tudjuk venni ezt az igát? Az igének ezt a tanítását magunkra tudjuk venni? És ha magunkra vesszük, tényleg megnyugvást talál a lelkünk? Nem az a megoldás, hogy háborog a szívünk? Ki kell próbálni. Az Isten igéje igaz. Ha tényleg magunkra vesszük azt, amit az Isten mond, akkor abban ő benne van. Azért talál nyugalmat a szívünk. Mert ő akkor meglátja az engedelmességünket, és megáldja azt. Megáldja a szívünket, még ha körülmények nem is változnak meg. De bennünk nyugalom és békesség van, mert összhangban vagyunk az Isten akaratával. Tudjuk, hogy mi a helyünkön vagyunk. annak a főnöknek lehet, hogy van elég baja, és megvan az oka annak, az Isten azt jól látja, hogy miért olyan, amilyen. De az én dolgom az, hogy engedelmes legyek, hogy tiszteljem és becsüljem a főnökeimet. Van olyan munkahely, ami olyan igát akar a nyakunkba tenni, amit nem tudunk lelkiismereti okok miatt elhordani. Nemrég beszéltem egy régebbi ismerősemmel, aki épp akkor hagyta ott az állását. Azért, mert a munkakörében benne volt, hogy az ügyfeleknek hazudnia kell. És ő ezt lelkiismeretileg nem tudta elhordozni. Ez egy olyan iga, amit nem tudott tovább hordozni. Egy ideig csinálta, de az Isten látta, hogy ez neki nagy teher, és elhívták egy másik munkahelyre. Vannak igák, amiket nem magunk veszünk magunkra, hanem mások akarnak ránk tenni. Mit mond ebben az helyzetben az Isten igéje? Ne tégy hamis tanú bizonságot. Ne hazudjunk. És hogyha én magamra veszem, ha nem hazudok, akkor kirúgnak a munkahelyemről? Lehet. És akkor, Istenem, most én megfogadtam a te ígédet. Akkor elbocsátanak, akkor mi történik? Újra és újra magunkra kell venni az Isten igéjét. Az Isten gondoskodik. Ne kérdezzétek, hogy mit igyatok, mit egyetek, miben ruházkodjatok. Ezeket a pogányok kérdezik. Nektek pedig a mennyei atyátok jól tudja, hogy erre szükségetek van. Magamra veszem ezt az igét. Ha igen, akkor az Isten látni fogja, hogy én ezt komolyan gondolom. És nyugalmat talál a lelkünk. A munkához kapcsolódik az anyagiasság. Van, akinek nem az a problémája, hogy elveszíti a munkahelyét, hanem az, hogy annyi pénzt keres, nem tud vele mit kezdeni. Hogy ez a fogyasztói társadalom próbál bele kényszeríteni minket olyan ligába, hogy ezt is vedd meg, azt is vedd meg, erre is szükséged van, arra is szükséged van. Belemegyünk ebbe az igába. Tényleg húznunk el ezt az igát? Van, akinek nincs elég pénze arra, hogy megvegye, amit a szomszédja megvett. Mégis úgy érzi, hogy ha nem veszi meg, akkor le van maradva. Akkor nem halad a trenddel. Van, akinek óriási teher ugyanolyan dolgokat venni, mint amit mások vesznek. Hitelekbe veri az ember magát, ami alatt nyög, mert nem tudja kifizetni. Olyan terheket hordozunk, amikkel nem tudunk megbírkozni. És az Isten igéje mit mond? Szanadjunk ezzel a világgal, tényleg? Mindent meg kell venni, amit nyakunkba akarnak sózni. A zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk. Ne legyetek fénysóvárak. Érjétek be azzal, amitek van. Mert ő mondta, nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. Ne legyetek pénzsóvárak. Érjétek be azzal, amitek van. Az Isten nem hagy el benneteket, gondoskodik rólatok. Ha olyan terhes ez az iga, nem kell belemenni. Vessétek le magatokról. De az Isten igáját, az ő igéjét vegyétek magatokra. És nyugalmat találtok a lelketekben. A házasság. Ugye a házasságban két ember összeköti az életét. Ha másik oldalról nézzük, az Isten egyesít két embert a házasság kötelékében. Talán akik házasság előtt állnak, úgy gondolják, hogy a házasság csupa rózsaszín dolog, és semmi teher nem lehet a házasságban. De aki benne van, az látja, hogy azért a házassággal terhek is járnak. Az nem csak olyan könnyű, mint hogy azt elképzeljük talán. De mit kezdünk a terheinkkel? Jöjjetek én hozzám, akik terhek alatt roskadtok. Oda megyünk mindketten Krisztushoz. Tőle várjuk megoldást, hogy ezzel a teherrel most mit kezdjünk. És ha mond valamit, azt magunkra veszük, azt megfogadjuk. Nagyon szomorú dolog, vagy sajnálatos dolog, hogyha valaki a házasság kötéskor találkozik a fogadalomban azzal, hogy hűséges leszek, nem csak egészségében, hanem betegségében is. Hűséges leszek, nem csak a jó állapotában, hanem a rossz állapotában is. Hűséges leszek szegénységben és gazdagságban is. Ha valaki azt gondolja, hogy ha összeházasodik, akkor minden probléma megoldódik, és nem lesz beteg, nem lesz szegény, minden csak jó lesz, akkor nagyon fog csalódni, hogyha belemegy a házasságba, és utána jön a szegénység esetleg, a betegség, és minden más teher. És akkor mi van a hűséges, a hűséggel? Azzal, amit megfogadtam, megtartom a terhe között is, hogy kihátrálok a házasságból. Mit mond az Isten igéje? Férfiak, szeressétek feleségeteket, mint Krisztus az egyházat. És az asszonynak tisztelje a férjét, és engedelmeskedjen. Megteszem akkor is, amikor terhek vannak. Alávetem magamat az Isten igéjének, igájának. Hordozom én azt, amit ő mond. És nyugalmat találok a lelkemnek, mert így döntök. Igen. Mert ha komolyan veszem az Isten igéjét, akkor abban Isten benne van. Ott lesz velünk. Akkor is, ha a körülmények nem változnak. Gyülekezeti szolgálat. Az is egy iga, amit magunkra veszünk. Hogy az időt igényel, energiát igényel, képességeket kell odaadni Istennek. Van, amikor a szolgálat nem úgy megy, ahogy szeretnénk. Támadások érnek, jönnek a nehézségek. Mit kezdünk a szolgálatban tapasztalt nehézségekkel? Azt mondjuk, hogy akkor kész, feladom, nem megyek tovább. Mi azt mondja az Úr Jézus, hogy jöjjetek hozzám, akik terhek alatt rosszattok. Úr Jézus, én hozzád megyek a szolgálatom terheivel. Mit akarsz mondani? Van-e szavad hozzám? És lehet, hogy úgy válaszol, hogy a Kolossi levél végén olvassuk. Legyen gondod rá, hogy betöltsed azt a szolgálatot, amelyet átvettél az Úrban. Legyen gondod rá, hogy ezt a szolgálatot tovább vigyed. Ne add föl. És ha nekem az Isten ezt mondja, akkor nyugalmat találok a lelkemnek. Mert erre ráállok? Igen. Nyugalmat. Mert ő mondja, és benne van ebben a döntésben. De lehet, hogy egy szolgálatot nem az Úrtól vettünk. Lehet, hogy valaki túlbuzgó, és összegyűjt magának túl sok szolgálatot. És azért fárad ki, azért gyötrődik, mert nem bírja elhordozni az egészet. Ha van időnk Istenre, akkor ő erre rá tud mutatni. Ezt add át másnak. Tedd le ezt a terhet. Nem kell tovább hordoznod. Ugye Mózes elfáradt a nép megítélésében. És az apósa, Jetró volt az, aki tanácsolta, hogy állítsál be bírákat. Hát ez túlhalad a te erődön. De hogyha nincs tanács, nem megyünk oda az Istenhez, vagy nincsenek testvérek, akkor tovább hordozzuk az igát, amit nem kellene, és kimerülünk, és elgyötrődünk, és nem változik semmi. A betegség. Az is egy olyan iga lehet, amit nem mi veszünk önmagunkra, amit nem választunk. Az elmúlásnak a gondolata. Ezt sem mi választjuk, hogy egyszer meg kell halnunk. Ezzel az igával együtt kell élnünk. De nem mindegy, hogy hogyan. Amikor a Domi fiam megszületett, és kiderült, hogy dankóros, engem az Isten azzal vigasztalt, hogy velünk lesz. És nekem ez elég volt. Ez az ige él a mai napig is bennem. És ez nyugalmat ad a lelkemnek. Akkor is, amikor hurcolászni kell őket 5 hetende kétszer, még többször is néha. Tehát vannak terheink, de az Isten igéje, ha arra ráállunk, segít, nyugalmat ad a lelkünknek. A terhekkel Krisztushoz kell menni. És a legnagyobb teher, én úgy gondolom, és a legnagyobb iga, ami egy emberre rákerülhet, az a bűnöknek a terhe, a bűnöknek az igája. Jeremiás sírálmaiban azt olvassuk, hogy az Úr saját kezével rótta össze az én vétkeim igáját. Ráfonódtak nyakamra, megrendítette erőmet. Ha a bűneinket nem tesszük le Krisztus keresztjéhez, ha nem valljuk meg, hanem hordozzuk azt, akár heteken, hónapokon, éveken keresztül, azok ott lesznek, mint egy iga a vállunkon. És az erőnk el fog fogyni. Az olyan teher, amit nem tudunk hordozni. Dávid ugyanerről így ír, míg bűneimet elhallgattam, éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, életerőm ellankadt. Kimegy az erőnk. Elcsigázottak, elgyötörtek leszünk a bűnök terhe alatt. De hogyan folytatja ezt a Zsoltán Dávid? Vétkemet bevallottam neked. Bűnömet el nem fedeztem. Bevallottam hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneim terhét. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik terhek alatt roskadtok, a bűnök terhe alatt. Tegyétek le nálam, és én elveszem azt, és lelketeknek megnyugvást találtok. Mit kell tennünk a bűneinkkel? Meg kell vallani. Nem szabad elfedeznünk. Nem szabad eltakarnunk. Be kell vallani az Úrnak. Ha én megteszem ezt, amit az Isten mond, a lelkemnek nyugalmat találok. Említettem már, hogy az Isten igéjében azt olvassuk, az Úr Jézus azt mondja, az én igám gyönyörűséges. Mitől gyönyörűséges az iga? Jézus igája. Az Isten igéje mitől gyönyörűséges? Attól, hogy igaz. Ha ráállok, akkor működik. Tényleg nyugalmat találok az életemben. És gyönyörködöm abban, hogy amit az Isten mond, arra lehet építeni. Nem hagy cserben. A 119. Zsoltárban azt olvassuk, gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. Az Isten igéje nagy nyereség számunkra. Tényleg úgy tekintünk rá, mint ami táplál bennünket, mint ami megelégíti a szomjazó lelkünket, mint ami meggyógyít bennünket, ha betegek vagyunk, megerősít, ha elgyengülünk, megkeres bennünket, ha elkóborolunk, ami leveti rólunk a feleslegesen ránk rakott, vagy magunkra vett igákat. Az Isten igéje erőt ad a szükséges igák elhordozásához. És a másik, Krisztus terhe könnyű. Tényleg könnyű az Isten igéjét magunkra venni, és az alatt maradni, azt hordozni. Könnyű megfogadni ezeket a parancsokat, amiket mondtam az egyes helyzetekben. A munkahelyen könnyű tisztelni és engedelmeskedni a kegyetlen főnökemnek. Könnyű a házasságban megmaradni, amikor nagy terhek vannak. Könnyű egy szolgálatot továbbvinni, amikor támadások érnek. Könnyű a betegség alatt megmaradni. Könnyű az anyagiasságról lemondani. Ha az Isten benne van, akkor igen. Az új szövetségben az a nagy kegyelem számunkra, hogy Isten az ő törvényét a szívünkbe írja. Ez nem csak itt egy könyvben van. Belénk írja. Amikor Istennel közösségben vagyok, az Isten szent lelke meggyőz arról, a szívemben, hogy nekem erre van szükségem. Kimunkálja, hogy akarjam az igét, és erőt is ad ahhoz, hogy meg is cselekedjem. Miért könnyű? Mert nem hagy magamra ebben az igában. Velem van. Az Isten igéjét a szívembe írja, hogy akarjam tenni, és erőt is ad, hogy megtegyem. És amikor ezt megteszem, gyönyörködöm abban, hogy ez működik. Egy utolsó gondolatot hagyd mondjak erről. Ez az iga, ebbe az igába Krisztus nem kényszerít bele senkit. Mégis sokszor azért szenvedünk, mert nem vesszük magunkra ezt az igát. Jöjjetek én hozzám, vegyétek fel. Nem azt mondja, én a nyakadra járok, és akkor is a nyakadra teszem. Ha felismered, hogy terhet alatt roskadsz, jövő Krisztushoz, vedd föl az égáját, ő szelíd és alázatos szívű. Nem fog kényszeríteni rá. Menjünk oda, és fogadjuk el mindazt, amit Krisztus adni akar nekünk az ő igéjében, a saját magunk javára, hogy ne kelljen úgy élnünk, hogy elcsigázottak, elgyötörtek vagyunk, olyanok, mint akiknek nincs pásztora. Van pásztorunk. Nap mint nap éljünk vele, kövessük őt, és hallgassunk az ő igéjére. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, dicsérünk téged, mert te jó pásztor vagy. aki értünk jöttél erre a világra, hogy életetet ad, váltságul, ami bűneinkért. Te jó pásztor vagy, aki életét adod a juhokért. Köszönjük, Urunk, hogy magadnak megvásároltál, hogy a tieid lehetünk. Bocsáss meg, amikor ez nem tudatosul bennünk napról napra, ha úgy élünk, mintha nem is lenne pásztorunk. Ha nem keresünk téged, ha nem jövünk hozzád. Úr Jézus, te támaszt vágyad a szívünkben, hogy napról napra te nálad nyugodjunk meg, a te igéd üdítsen fel, a te igéd tápláljon, a te igéd gyógyítson, a te igéd erősítsen meg, a te igéd keressen meg, a te igéd tereljen vissza önmagadhoz. Kérünk, te adj vágyat a szívünkbe, igédnek megfogadására, hogy olyan terheket viselünk, amelyeket nem kellene, a te kegyelmedből ezeket tudjuk elhagyni, levetni, dönteni a te akaratod szerint, és megtapasztalni azt, hogy a te igéd gyönyörűséges, a te terhed az könnyű, és a te kegyelmedből hagyd találjunk nyugalmat a mi szívünkben, akkor, ha döntünk te melletted, napról napra a te igéd mellett. Amen. Egy énekkel válaszoljunk az ige hirdetésre.